Cultural Bytes. A Kreatív és a Telekom márka Transporter sorozata.
Sziasztok, ez itt a Cultural Bytes, Molnár Kinga vagyok. Köszöntöm vendégeinket, Bai Andrát, az Unilever tisztálkodás kategória vezetőjét.
Sziasztok!
Lovas Tamást, a Decathlon marketing kommunikációs vezetőjét.
Sziasztok!
És Barna Pétert, a Magyar Telekom szegmens kommunikációs vezetőjét.
Sziasztok!
Mielőtt felteszem az első kérdést, a Purpose-ről fogunk beszélgetni, szeretnélek benneteket egy kicsit részletesebben bemutatni. Bai Andrea az Unilevernél a tisztálkodás kategória vezetőjeként csapatával együtt felel a Dáv és a Baba márkáért. Feladatuk, hogy a magyar fogyasztóknak kivételes és pozitív élményei legyenek ezekkel a márkákkal. Andi munkája főként a stratégia tervezésből, az üzleti eredmények menedzseléséből, integrált márkatámogatási terv összeállításából és levezényléséből, valamint portfólió menedzsmentből áll. Lovas Tamás éppen 5 évvel ezelőtt került a Decathlon Magyarországhoz, amelynek azóta is a marketing kommunikációs igazgatója. A vállalati oldal előtt ügynökségi tapasztalatokat szerzett, a Decathlonhoz pedig a mobil hirdetéssel foglalkozó Madhouse-tól érkezett. Mostani feladatai leginkább a marketing kommunikációs stratégia megalkotásából és annak implementációjából állnak, a nemzetközi és lokális kereskedelmi célok és a több mint 75 sport egyéni céljainak összehangolásával. Barna Péter 5,5 éve dolgozik a Telekomnál. Az első 2 évben a Flip teljes körű márkaépítése volt a feladata, majd 2019 végétől a Youth szegmens kommunikációs vezetője lett azzal a céllal, hogy csapatával új alapokra helyezve építsék a brandet a fiatal generációk irányába. Hozzákötődik a brand egyik legjelentősebb platformja, a Telekom Craft, melynek fő célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a fiatalokra, lehetőségeket adjon nekik arra, hogy hatással tudjanak lenni. Széleskörű szakmai tapasztalata van márkastratégia, kommunikációs tervezés, kampányfejlesztés és PR területén. 2022-ben a Magyarország top márka menedzserei díjazó Signature 40 lista első helyezettje lett. Akkor kezdhetjük is, szerintem. Egy időben minden magára valamit is adó vállalat a CSR-ról kommunikált, erről lehetett nagyon sokat olvasni. Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és lakossági kommunikációs igazgatója a Purpose-ről szóló írásában azt mondja, hogy nem érdemes a küldetés, a Purpose és a CSR közé egyenlőségjelet tenni. Ti erről mit gondoltak, a felelős viselkedés ma már alap kell, hogy legyen?
Egyetértek azzal az állítással, hogy a CSR nem egyenlő a Purpose-szel, és a Purpose ugyanakkor nagyon fontos a márka felelős viselkedéséhez, hiszen ez egy hosszú távú elköteleződés, és egy társadalmi változást idéz elő, és olyan nagy márkáknál például, amik nálam vannak, ilyen a Dáv vagy a Baba, ami több millió emberhez szól, és meghatározóak a piacon, ez kifejezetten fontos. Úgyhogy a Purpose-ből indul ki minden, az meghatározza a termékfejlesztést, és egészen a kommunikációk mindent, ami a márkával kapcsolatos, és olyan tevékenységek, mint a CSR, vagy akár a fenntarthatóság, nálunk ezek is a Purpose-re épülnek, és ebből indulnak ki. Az a különbség a kettő között, hogy még ezek teljesülnek idővel, rövid távra szólnak, elévülnek, újak jönnek, addig a Purpose hosszú távon is releváns, és egyedi marad a márkára.
Igen, erre én is szeretnék rácsatlakozni, hogy a Purpose szerintem is az egyik legfontosabb tulajdonsága az az, hogy hát egyrészt a core businesshez kötődik, ugye ebben azért szoktak eltérő vélemények lenni, én azon az álláspontom vagyok, hogy nagyon is a core businesshez kell, hogy kötődjön. A másik pedig az, hogy stratégiai. A stratégiai alatt azt értem, hogy egy olyan rendező, szervező elv, ami egyrészt hosszú távon biztosítja azt, hogy ezen a Purpose mentén működjön egy vállalat, másrészt pedig, hogy egy ilyen társadalmi szintre emeli annak a vállalatnak a tevékenységét tulajdonképpen. A CSR-ra azért ez nem mindig jellemző. Tehát ugye azért a CSR az tud lenni nem stratégiai, az tud lenni kicsit ad hoc, abban az értelemben, hogy mindig egy kicsit mással foglalkozik. A CSR is igazából akkor tud jobban stratégiai lenni, hogyha a Purpose-höz van húzva. Ez a funkciója tulajdonképpen egy Purpose-nek, és ez a társadalmi hatás elérése a márka szempontjából pedig egy kifejezetten fontos dolog ezekben a mostani időkben, amiket érünk.
Annyival egészíteném talán csak ki, hogy szerintem a Purpose az magának a profitnak a megszerzéséhez, a bevétel megszerzéséhez egy nagyon fontos, vagy akár az alap összetevője. A CSR őszintén szólva nekem egy kicsit inkább ilyen lelkiismert fúdalás a gyűjtött profitra, és és a profit után adott alamizsna nagyon sok esetben, és ez egy alapvető különbség szerintem a kettő között.
Ez az alamizsna, ez elég jó szó, amit te most használtál. Tulajdonképpen a definíciót most megmondtátok, mert erre akartalak benneteket kérni, hogy többféle definíció létezik a purpose-re, de akkor azt meséljétek el, legyetek szívesek, hogy a mögöttetek álló cégnek mi a purpose-e.
Mi most éppen egy átalakulás alatt vagyunk, és mi egy purpose és mission statement párosban működtünk együtt. A purpose az, azt gondolom, hogy nagyon sok cég esetében egy baromi általános dolog, és ilyen értelemben nálunk is egy nagyon általános be useful for people and their planet, ami kösz szépen. Tehát ez így kb. Minden cégre igaz lehetne. Valószínűleg a mission-nel való kiegészítés is ezért volt fontos, ami meg nemrég kiegészült a fenntartható szócskával néhány évvel ezelőtt, de amúgy a lehető legtöbb ember számára eljuttatni a sportolás örömét és annak jótékony hatásait. Fenntartható módon most már. És így a kettő azért már értelmet nyer. Viszont, ahogy említettem, most egy átalakulás alatt vagyunk, és ez még nem publikus, úgyhogy itt 8 szem közt elmondom, de sipoljátok majd ki, hogy mi lesz az új purpose-ünk. Az pedig move people through the wonders of sport. És ez azt gondolom, hogy sokkal jobban már a purpose-be helyre teszi azt, hogy mi az alapja a cégnek. És én nagyon sokszor használom is a munkám során, meg a csapatot is kérem, hogy használjuk, amikor egy kis elakadás van, amikor kérdések vannak, akkor én azt az elvet követem, hogy lépkedjünk hátrébb, mindig egy-egy lépéssel, és sokszor eljutunk egyébként annyira hátra, hogy a purpose-höz kell nyúlni, hogy az magyarázza meg, hogy akkor most mi is a fontos, milyen irányba is kell menni.
Hogy tudtok ebben megkülönböztetőek lenni egyébként, mert hogy ez egy jó hangzó purpose, mert gondolom jó be is élhető, de hogy csak mondjuk ilyen sportszergyártókra gondolok, a Nike-ra például, akkor így elég közel tud ez menni.
Annyiban különbözünk, hogy mi tömegeket akarunk elérni, és a legtöbb sportgyártó az a teljesítmény hajszolására megy rá, és ebben van egy hatalmas nagy különbség köztünk és a többiek között, hogy mi nem azt mondjuk, hogy akkor tudod élvezni a sportot, ha az idődet megdöntöd, a távodat megdöntöd, és szét kell feszíteni magad, hanem pont a sportolás öröme, a bárki által elérhető, és ez nagyon sokféleképpen lehet amatőr módon, kicsiben, nagyba, bármilyen sportot véve, sőt, akár családdal, egyedül. És azt gondolom, hogy ez a fajta szemlélet nagyon-nagyon más a többiekétől.
Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a hétköznapi embereket szólítjátok meg, és valahogy a Dávról is az a képzetem, hogy ott is a hétköznapi nőket próbálja megszólítani. Elmondod, Andi, akkor?
Igen. Hát a Dávnak a purpose-e, ugye ez egy globálisan meghatározott purpose, és bármely országban, ahol Dávot találtok, ott mindenhol ementén dolgoznak, az úgy szól, hogy a Dáv purpose-e, hogy a szépség pozitív megtapasztalását minden nőnek univerzálisan elérhetővé tegye. Ez azt jelenti, ugye, hogy lebontsa a szépséggel kapcsolatos rossz sztereotípiákat, minden típus női szépségideált elfogadhatóvá tegyen, és úgymond normalizálja a normális átlagos női testet. Ezzel szemben a babának egy más típusú purpose van, úgy szól, hogy csökkentsük a stresszt, és egy kis vidámságot csempészünk az elfoglalt családok életébe, és fedezzük fel újra a közös mókázás erejét. Ilyen aram, az úri, ez reméljük már ismerősen hangzik nektek. Úgyhogy ez a két purpose van nálam. Az Unilever egyébként úgy határozza meg a purpose-t, hogy ahogy említettem korábban, egy hosszú távra szóló elköteleződésről legyen szó, ami akár évtizedeken keresztül is releváns a fogyasztó számára. Egyedi legyen a versenytársakhoz képest, tehát ez egy jól megkülönböztetető dolog legyen, illetve ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy szorosan kapcsolódjon a core terméknek a funkciójához, tehát hogy ez nem egy ilyen nagyon elvonatkoztatott dolog legyen, és mint ahogy a Dávnál a testápolás az, hogy szépé teszi a bőrt, az is végül is a szépség ideához csatlakozik, az, hogy a baba a családok életében jelen van, az is a purpose-hez csatlakozik, úgyhogy erre nagyon odafigyeltünk a definiáláskor.
Ezt mondtad, hogy hosszú távú, és épp az jutott eszembe, utána néztem, hogy a valódi szépségkampány majdnem 20 éves.
Igen.
Nagyon megdöbbentem.
Igen. Szerintem ebben a Dáv úttörő volt egyébként, hogy erről őszintén kommunikáljon.
Peti, te kimaradtál még?
A mi ügyünk a fejlődés, ami szerintem azért izgalmas, mert túllép a kategória kliséken. Tehát ugye a telekommunikáció az nagyon hosszú évekig lovagolta meg azt a missziót tulajdonképpen, hogy összekössön embereket, és ez szerintem teljesen rendjén való volt 20 éve, meg 10 éve, és igazából most is nyilván nagyon releváns, de hogy egyrészt a telkó is, meg a digitális, meg aztán pláne, nagyon, nagyon sokkal többről szól, mint arról, hogy összekössön embereket, és a mi purpose-ünk az erre próbál rávilágítani, meg ezt próbálja segíteni, hogy a fejlődés, mint olyan, és akkor egyen lejjebb lépve a digitálisra történő fejlődés, az az emberek életében az meg tud jelenni, hogyha jól használják a digitálist. Úgyhogy mi is becitáljam a mondatot, hogy a digitális világ tüneményeivel mindenkit a saját élete nyertesévé teszünk. Ebben minden egyes szónak megvan a maga fontos jelentése ebben a mondatban. A Telekom tulajdonképpen azért dolgozik, és azért akarja elérhetővé tenni ezeket az eszközöket, digitális megoldásokat, hogy ezeket, ha jóra használják az emberek, és jól használják őket, akkor bizony több lesz az életük, és fejlődni fognak.
Hogyan jelenik meg a kommunikációtokban a cég küldetése, a cég purpose-e?
Szerintem mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez abszolút a kommunikáción túlmutat ez a purpose, és szerves része igazából a működésünknek. Ezért nagyon sokszor nem is feltétlenül kell azon gondolkodni, hogy a kommunikációba ezt így beültessük, hanem a gondolkodásunkat járja át, és ezért igazából mindenhol ott van. Mindenhol ott van, mindegyik anyag, mindegyik kampány, a stratégia tervezésben benne van az, hogy eleget tudjunk tenni ennek a küldetésnek, és így nem is kell igazából erre külön hangsúlyt fektetni olyan értelemben, hogy ezt bizonyos időszakokban, bizonyos helyeken ki kelljen emelni, hanem szerves.
Egyetértek azzal, hogy nem csak a kommunikációban kell, hogy megjelenjen, hanem egyrészt cselekvőképes legyen a márka az adott témában, másrészt az, hogy már tényleg a stratégiai tervezésnél is ez egy prioritás legyen. De hogyha a kérdésedre válaszol pontosan, akkor például a DAV esetén a Master Brand kampányokban csak valódi nőket ábrázolunk, nincsenek digitálisan módosítva felvételek, hitelesen vannak mindenféle szépségideálnak megfelelő nő, és ezzel is próbáljuk érzékenyíteni a társadalmat, ami itthon kiemeltem, fontos. A Baba Master Brand kampányaiban pedig általában családokat láttok, akik otthoni káoszban próbálják egymást jókedvre deríteni, és ez meg is valósul, tehát a legegyszerűbb dolgokból hozzák ki a legtöbbet, és egyértelmű a kötődés a családtagok között.
Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy az emberek nem gondolkodnak purpose-ben, nem gondolkodnak arról, hogy egy márkának mi a purpose-e. Nyilván van az a tudatos fogyasztó, nem szeretem így definiálni őket, ember, aki úgy választ márkát, hogy látja, hogy mi van a mögött, látja azt a koncepciót, sőt fontos is neki, és igazából egyre több ilyen ember van, de ezzel együtt nem ezzel kelnek és fekszenek, mint ahogy mi. Mi próbáljuk minél inkább megjeleníteni a purpose-t a kommunikációs anyagainkban is. Ugye van nekünk egy etoszunk, ami tulajdonképpen azért felel, hogy fogyaszthatóvá tegye ezt a purpose-t, és ne kelljen mindenhol ott lennie ennek, nem is lenne jó, meg nem is lehet, de hogy ez a lépj előre digitálisan, ez a mi etoszunk, amit tulajdonképpen annak szánunk, hogy lefordítsa a purpose-nek ezt az összetett gondolatát, és így tulajdonképpen kommunikációban is megjelenítse ezt az ügyet, meg hát ösztökéljen valamilyen szempontból arra, hogy amit az előbb elmondtam, hogy a jó digitális használat az előre visz, úgyhogy igazából ez egy ilyen érdekes két út, amit látok. Egyrészt persze lehet arra mindig törekedni, meg nyilván a szakmai szempontból ez egy ilyen fontos feladat lehet, de ugyanakkor meg sokkal fontosabb az ahhoz, hogy maga a vállalat, hogyha egy ilyen purpose-driven módon működik, akkor igazából maga a termék majd beszél arról, hogy purpose-driven módon működik, és a kommunikációnak nem is biztos, hogy kifejezetten kell.
Ez egyik része, de szerintem az is nagyon fontos, amit mondasz, hogy ez inkább csak egy érzés marad nagyon sokszor a fogyasztók szemében, és sokkal erősebb a hatása befelé, és ez pont, hogy inkább a munkavállalóknak a gondolkodásába kell, hogy iránymutató legyen, mint hogy a random embereket megkérdezve tudjanak válaszolni arra, hogy egy adott cégnek mi a purpose-e.
Ezt épp akartam is tőled kérdezni, az előbb mondtad, hogy ha elakadtok, akkor érdemes visszanyúlni ehhez, hogy nálatok céges szinten a munkavállalóknak mennyire kell elkötelezettnek lenni a küldetés iránt.
Van egy ilyen már-már vicces belső szituáció, ami beugrik, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy új kollégákkal vagyunk egy megbeszélésen, és bemutatkozásra kerül a sor, vagy akár interjú szituáció van, akkor a sportjaimat tekintve kezdetű mondat, az nagyon sokszor elhangzik, mert hogy annyira benne van az, hogy mindenkinek legyen nyilván egy sportja, minimum egy sportja, de hogy ez egy ilyen természetes kiválasztódás. Tehát ez nem egy ilyen erőltetett szagú valami, hanem tényleg nálunk a hosszabb meetingek sporttal zárulnak, vagy sporttal kezdődnek, beszédtéma folyton a sport, úgyhogy igazából bevonzuk azokat az embereket, akiknek ugyanúgy fontos az, hogy mások életének is részévé váljon, és az is szerintem nagyon fontos, hogy inkább azt a mentalitást tudja képviselni automatikusan mindenki, hogy ez mindenkinek szól. Tehát nem egy ilyen exkluzív, csúcsra törő sportolói körről van szó, hanem csak magáért, a sportolás öröméért üzze mindenki, és tök mindegy, hogy néz ki, tök mindegy, hány kiló, mennyire gyors, mennyire van tehetsége, próbálja ki, kezdje el, ha megszereti, üzze magasabb szinten, és ennyi.
Nálunk ez ugye annyiban más, hogy a Decathlonnal ellentétben ez nem egy céges kultúra része, hanem egy marketing csapatnak az életének a része, aki a Dove és Baba márkákon dolgozik, így szélesebb körben nézve is. De az elvárt, és szerintem elvárható, hogy ezzel a purpose-szel értsenek egyet, és támogassák, és azt gondolom, hogy ez egyébként nem egy nehéz dolog, mert mind a kettő tök jó célt szolgál, és ezzel tényleg valódi értéket teremtünk. Úgyhogy ezen szoktunk is beszélni, hogy ki a jó marketinges, az, aki így a márkának konkrétan a célcsoportjába tartozik, és azért dolgozik a márkán, vagy az a jó marketinges, aki A-tól Z-ig megérti a márkát, és érti a döntéseinek a hatását, és tudja, hogy hogyan osszál az erőforrásait bizonyos döntésekkel. Úgyhogy igen, szerintem fontos, hogy egyetértsen a purpose-szel mindenki.
Hát nálunk is több ezer emberről van szó, amikor arról beszélünk, hogy mi az a munkavállalói bázis, akit tulajdonképpen erről az ügyről, vagy ebbe az ügybe bele kell mozgatni, és nem tudom ti, hogy vagytok vele, de hogy nekünk ez egy folyamatos belső feladat, meg ilyen kihívás is valamilyen szempontból, hogy igen, elvigyük azokra a részeire is tulajdonképpen a vállalatnak ezt az ügyet, akinek nem szorosan kötődik ennyire hozzá mondjuk a mindennapi tevékenysége. Igazából itt dől el az, hogy mennyire lesz purpose-driven egy vállalat, hogyha mindenki érzi annak a felelősségét, hogy ő építi a márkát. Mert hogy ha azt nézzük, hogy a startup kultúra az, amelyik szerintem a purpose nagyon jól tudja képviselni, igazából abból nő ki, és ilyen nagyon organikusan bele tud ebbe nőni, ott nagyon kis létszámban elég könnyű úgy élni a mindennapokat a startupban, hogy mindenki ezzel kelljen és feküdjön, hajtson érte, sőt a rekrutáció is tulajdonképpen innen zajlik, aztán amikor már nő, persze egyre nehezebb, de egy olyan nagy vállalatnak, mint amilyen például a Telekom is, ez azért egy kihívás, úgyhogy én azt mondom, hogy nyilván jó, hogyha minél többen, természetesen nem feltétlenül okoz fennakadást, hogyha nem mindenki érzi ezt át annyira, de hogy az viszont a belső márka, kommunikációs marketing, kinél mik a megnevezések és feladatok, egy nagyon fontos feladata, hogy tegyen azért, hogy mindenki ezt minimum értse, és igazából annál tovább menve meg együtt érezzen vele, tegyen érte, stb. Meg annál jobb.
Abszolút, mi is bőven alkalmazzuk a plakátolásnak az erejét, és poszterekkel tele vannak az öltözők mindenhol. Senki se felejts el egy pillanatra sem, hogy mi a
mozogni kell.
Mi a purpose.
Így a kihívásokra rácsatlakozva, az egyébként tényleg egy marketingesnek nagy feladat, akár az Unilevernél is, hogy a purpose ugye hosszú távra szól, és azoknak a döntéseknek, amik a purpose támogatják, nem feltétlenül lesz idén hatása, és nem feltétlenül látjuk majd akár az üzleti eredményekben, vagy a piac részesedésekben, vagy akármi, hogy ez most egy jó döntés volt, ezt majd lehet, hogy 5-10 év múlva fog így igazán megtérülni, és ezt a gondolatmenetet átvinni, hogy ne csak azt nézzük, hogy a következő hónapban hogy állunk, hogy az év végén hogy állunk, hogy ennek a célszámok, hanem hogy ez egy hosszú távra szóló döntés. Ez társosztályok, a más funkciókon, akik máshogy gondolkodnak, mint egy marketinges, azért fent tud akadni.
Érdekes egyébként, tök jó, hogy mondod ezeket, hogy sporttal kezditek, megvégzitek a meetingeket. Egy pillanatra azt hittem egyébként, hogy tényleg elkezdtek focizni, hogy valami, de hogy...
Ja nem, mert én azt hittem, hogy konkrétan
pingpongozás. Ja,
azt hittem,
hogy csak témában, hogy úgy beszélgetek róla.
Frankon.
Tényleg? Aha. Na, hát ez még jobb, de igazából pont ide akartam kifutni, hogy hogy a lelkesedés, amit behoz ez az életünkbe. Tehát, hogyha tudsz hinni egy ügyben, tudsz hinni abban az ügyben, ami a purpose, amiért tulajdonképpen dolgozik ez a vállalat, akkor az elég sokat hozzáadhat a mindennapokhoz, úgyhogy igazából bárhonnan nézed, ez csak egy többlet energia.
Igen, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nagyon sok cég életében tud egy marketinges trükk is lenni. Tehát itt most szerintem a pozitív oldalairól beszélünk ennek az egésznek, de mögött sokkal többnek kell lennie, ha felelősségvállalásról beszélünk, akkor az egész cég létezését megkérdőjelező beszélgetéseknek kellene elindulnia abból, hogy mi is a purpose, és hogy elég jó-e azon szoktam gondolkodni a mi esetünkben is. Tehát nyilván ez most így baromi jól hangzik, hogy sport és sport szeretete is eljuttatni, de nyilván a gyártással, a szállítással hihetetlen lábnyomokat hagyunk, és a fenntarthatóság minden meetingnek a lábjegyzetében ott van, és teszünk lépéseket annak az érdekében, hogy fejlődjünk ebbe, de maga a tevékenység egyszerűen nyilván olyan hatással van a társadalomra, globálisan, lokálisan, ami nem mindig pozitív. És szerintem a purpose-nek ez is feladata, hogy azokat a kérdéseket feltegyen, hogy jó, de ez elég jó, ez a cél, azon túl, hogy konformista profit generálásra van a cég. Tényleg szükség van erre? Szükség van ránk? És olyan értelemben is irányt adjon a munkavállalóknak, hogy akarok én ennek a projektnek a része lenni? Vagy ez egy marketinges bullshit, és igazából csak egy új kabátba berakjuk az egészet, hogy ne kelljen azt mondani, hogy a pénzről szól az egész. Szóval szerintem itt van az eszenciája a dolognak.
Még erre rácsatlakozva nagyon fontos az, hogy a purpose valódi problémára épüljön, ami nem évül el, és aktuális marad, és égető. Tehát most például a DAV esetén, ott van a DAV önbizalom program, ahol tini lányokkal foglalkozunk, és az ő önbecsüléseket próbáljuk javítani egy nagyon jó programsorozattal, és évek óta csináljuk, 27 ezer embert értünk el, tinédzsert, de annyira aktuális az egész, hogy jönnek hozzánk a megkeresések, hogy anorexiások a lányok kórházba kerülnek, segítsünk, adjuk át a workshop anyagot, és minden egyes ilyen üzenet, minden egyes ilyen komment, amit hallunk, az csak visz tovább, hogy igen, ez fontos, ezt kell csinálni, és persze ők lesznek a következő generációk belőlük, lehet akár vásárló is, de itt ez inkább arról szól, hogy tényleg érzelmet váltunk ki belőlük, hozzá tudunk adni értéket az ő életükhöz, és valami változást is eszközülünk, és a változás az még nagyon fontos szerintem, hogy valami mérőszámot mellé tegyünk, ami nem üzleti, hanem mi az, amiben te méred, hogy társadalmi változást idézel elő a márkával. Például a DAV esetében az, hogy hány tinédzsernek az életét értük el minőségben, tehát hány tinédzser vett részt egy ilyen DAV önbizalom alkalmon. Ez mérhető. És így mi is jobban érezzük azt, hogy van értelme annak, amit csinálunk.
És felelősséget is éreztek akkor, ha jól értem.
Abszolút.
De itt akár, hogy valódi társadalomra gyakorolt mérhető hatást eléren egy cég, nagyon sokszor több cégnek kellene összeállni, vagy akár a mindenkori kormánnyal is együttműködni kellene ahhoz, hogy valódi hatás legyen. Nekünk ez például egy ilyen folyamatos párbeszéd kérdése, hogy azzal a működéssel, ahogy mi vagyunk, azzal az üzleti modellel, mi nagyon szeretnénk hatni a társadalomra, és a sportolást azt sokkal jobban az emberek mindennapjainak a részévé tenni, de hogy azt is be kell látnunk, hogy ilyen mértékű változást önmagunkban nem tudunk elérni. Úgyhogy ehhez teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a cégeknek, a versenyszférának össze is kellene néha borulnia, és együtt erősebben egy-egy témára rámenni.
Akár civil szervezetekkel is.
Abszolút.
Igen, és az a téma, ami mostanában nagyon adja magát, ugye itt a fenntarthatóság mint olyan az megjelent, ugye itt az összefogásnál sokan egyből erre gondolnak, ugye nyilván azt, hogy a környezeti terheknek a csökkentése az jelenjen meg mindenhol, és összefogva ezt valahogy próbáljuk csökkenteni, az egy ilyen elsődleges szempont lehet, de hogy ezen kívül még van ezer meg egy olyan probléma, tényleg akár ilyen kisebb összkérben is, amit igen, van akkora ereje ezeknek a vállalatoknak, hogy meg eszközei is, hogy meg tudnának oldani. Nem tudom, hogy ti tudtok-e most így mondani olyan kooperációt, ami már így ebben termékeny volt utóbbi években, valamiért, mint hogyha nehezen közelednének egymáshoz ezek a nagyvállalatok, márkák, ilyen vagy olyan ok miatt, még akár nem is egy szektorból jövő is, vagy nem is versenytársi szinten is, hogy ebben talán érdemes lenne fejlődnünk.
Abszolút. Szerintem ez abból is jöhet, hogy azért ez cégeken belül sem egy könnyű téma. Szóval itt most megint csak igyekszünk ezt a pozitív oldaláról beszélgetni, de azért, ha felső vezetésbe, vagy akár középvezetésben egy megbeszélésen ültünk párszor, nem feltétlenül osztja mindenki ezt a fajta felfogást. És főleg, hogyha valami jelentősebb társadalmi hatásról van szó, akkor ott nagyon meg tudnak osztani a vélemények, hogy egy cégnek mennyire kell beleszólni, mibe kell beleszólnia. Most egyébként eszembe jut veletek kapcsolatban is egy nem olyan régi példa, ami pont a karácsonyi spototok, és hogy el tudom képzelni azokat a belső beszélgetéseket, hogy milyen pro-kontra érvek voltak, akár lokális, akár nemzetközi szinten, hogy egy ilyenbe belemenjetek vagy ne, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan érveltek házon belül azért, hogy már pedig igenis, ha valamikor lehet társadalmi hatást elérni, akkor ez pont egy olyan pillanat, hogy álljunk bele, és nem is kell beleállni igazából, csak menjünk a nemzetközi irányjal, és aztán, hogy azt ott pontosan kimondta, milyen irányba, és aztán a döntés miért született meg, ezek nagyon, nagyon nehéz beszélgetések, és nyilván itt vannak vezetők, akik felelősséggel tartoznak egy cégért, annak a munkavállalóiért, és nem annyira egyszerű, hogy ilyenkor azt mondjuk, hogy jó, akkor purpose, és mi hiszünk benne, és csináljuk, viszont legalább, ha már kemény beszélgetéseket elindít, azt gondolom, hogy az is egy jó első lépés.
Igen, így felismerül az a kérdés akkor, hogy hol van az a határ, amikor egy társadalmi ügy politikai természetű, és hogy ez hogyan lehet meghatározni, és valóban okoz ez nehézségeket cégen belül?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogyha onnan nézzük, tulajdonképpen minden társadalmi ügy politikai ügy egyben, és akkor nem a szó pártpolitikai értelmében használva, hanem úgy általánosan. Ha viszont minden társadalmi ügy politikai ügy is, akkor tulajdonképpen minden egyes vállalat, ami purpose alapján működik, akkor valamilyen szempontból részt vesz a politikai térben is, mint aktor. Na most, hogyha részt vesz, akkor van egy ilyen nagyon vékony határmesdje azzal kapcsolatban, hogy mikor lépi ezt át, és mikor megy már bele adott esetben pártpolitikai kérdésekbe is, vagy mikor marad még azon belül. Hát esete legyen az tulajdonképpen, amelyik megmondja, én úgy vagyok ezzel, meg hát azért azt is be kell látnunk, hogy akármennyire is erős például az a bázis, amit a vállalatok képviselnek, és akármekkora lehetőség lenne abban, amiről az előbb beszélgettünk, hogy összefogni, és úgy változást elérni, ugye a márka aktivizmusnak tulajdonképpen ez lenne egy ilyen nagyon fontos lényege, azért vannak ügyek, amikhez igenis kevesek vagyunk. Vannak történések, vannak állapotok, amiket akármekkora is a jó szándék nehezen tudunk, vagy nem tudunk megoldani. Itt kell tulajdonképpen megnézni azt, hogy oké, akkor meddig terjed a mi hatókörünk, és mikor van az, amikor már sajnos nem tudunk mit tenni.
Én ezt úgy látom, hogy a purpose-t, tehát a purpose meghatározásánál nem téma az aktuál politika, és nem téma az, hogy milyen trendek vannak a piacon. A purpose meghatározásánál, ami fontos, az a márkának a pozicionálása, a stratégiája, a hangvétele, tényleg az, hogy milyen kor termékekhez köthető a márka, és ezért alapvetően más purpose megfogalmazás születik, mint mondjuk, ami aktuálisan egy politikai téma lehet az adott piacon. És nálunk nem is célja amúgy a márkáknak a politizálás, viszont a véleményformálás igen, és ez nagyon fontos, és az is fontos, hogy nem probléma, ha megosztó, sőt, legyen megosztó, mert az vált ki érzelmet a fogyasztóból, az teszi ezt relevánssá, az teszi valóssá azt, hogy valamilyen nagyobb dologért is küzdünk, és persze ez fontos az, hogy ahogy korábban is mondtam, hogy cselekvőképes legyen a márka az adott témában, úgyhogy én szerintem elválasztható a politikától ez, hogyha tényleg a márkára van közvetlenül rácsatlakozva a purpose.
Egyébként az jutott eszembe, hogy így a márka hitelessége kapcsán, hogy főleg a milleniálokról lehet azt olvasni, hogy számukra nagyon fontos a hitelesség, és hogy ebben a purpose segíti-e a márkát, hogy hitelesebb legyen a fogyasztó szemében.
Igen, abszolút. Ez egy ilyen fontos feladat.
Bocsánat, még úgy is, hogy ugye azt mondtad nemrég, hogy egyébként a purpose inkább szakmai szempontból érdekes.
A szakmai, igen. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk szakmai szempontból, hogy nekünk a legérdekesebb ez a történet. Ugyanakkor ezt vizsgáljuk, mérjük, kutatjuk, nézzük, gondolom nem csak mi, hanem mindenki más, meg ugye itt az Edelman Trust barométer, ami minden egyes évben kihozza, hogy tulajdonképpen a márkák olyan szinten előre törtek bizalmi indexben is, meg abból a szempontból is, hogy mennyire várják tulajdonképpen az ő aktív jelenlétüket társadalmi ügyekben is az emberek, hogy ebből már nagyon nehezen lesz visszaút. És akkor nagyon sok minden függ össze azzal kapcsolatban, hogy mennyire megnő majd a vállalatok szerepe a jövőben. Egyrészt van egy ilyen társadalmi nyomás, ha tetszik, tehát igenis, van már egy ilyen tudatosabb fogyasztói réteg, és akkor itt elsősorban a fiatalokra most így hadd definiáljam, hogy milyen generáció, hogy hány éves, hogy a fiatalokra gondolok, akiknél nagyon fontos az, hogy milyen társadalmi ügyet honnan közelít meg egy márka, és ez a döntéseikben jelen van. Aztán ott van az, hogy a nagyvállalatok egyre erősebb pozícióban vannak társadalmi szinten is. Például a Harari beszél arról elég, vagy ír arról elég sokat, hogy hát aki az adat, annak nagyon nagy szerepe lesz a jövő formálásában, és lehet, hogy egy kezünkön, vagy kettőn mondjuk össze tudjuk számolni azt, hogy mondjuk az egész világot tekintve a legnagyobb márkáknál micsoda hatalom van tulajdonképpen azzal kapcsolatban, hogy ami az adatból, az adat birtoklásából, és egy igazából az egész életünkbe való befolyásból adódik. Szóval ez egy másik ilyen összetevő, ami abban az irányba mutat, hogy hát jönnek a márkák, és egyre inkább jönnek. A harmadik meg az, hogy nyilván mi is jönni akarunk, tehát hogy és akkor innen jön ez a purpose ambíció, úgyhogy minden abban az irányba mutat, hogy igen, fontos a hitelesség, meg fontos az is, hogy nézzük a fogyasztókat. Ezzel együtt is az azért úgy lesz valószínűleg nagyon sokáig, hogy nem az lesz a legfontosabb dolguk az életükben, hogy az adott márkának, amit ők épp választottak. Ugye abban a pillanatban, döntési helyzetben ez megjelenik, és sokszor hivatkozunk házon belül is erre a mental availability elnevezésre, vagy ilyen terminusra, ami ugye azt jelenti, hogy nekünk nem kell mindig ott lenni az életükben, akkor kell ott lenni, amikor választási momentum van, vagy akkor kell ott lenni, amikor valamilyen módon érintkezik velünk, de egyébként meg a márkáknak egy fontos feladata az, hogy inkább megkönnyítsék az emberek életét a választásban.
Igen, de most azon gondolkodok, hogy amúgy, hogyha a profit irányítja a politikát, a politika a társadalmat, a profit meg szeretne a társadalmi dolgokra is hatással lenni, akkor egy lépés lenne onnan a politikát kivenni, és közvetlenül a profitnak irányítani a társadalmat, de talán nem véletlenül van így a rendszer kitalálva, hogy a politikai maradjon meg a megosztó rész, a vállalat pedig maradjon szent, és igazából fölötte ne lehessen pálcát törni, hanem ők csak purpose mentén gyűjtögetik a kis pénzüket, és ne kelljen belemenni kellemetlen beszélgetésekbe nagyon így a társadalmon belül.
Ez egy érdekes vízió egyébként, tehát hogy nem tudom hány évtizedet kell előre ugrani, de mondjuk ha teszünk egy olyan kísérletet, hogy előre ugrunk néhányat, és mondjuk ez a szintű hatalom birtoklás, ami egy-egy vállalat kezébe van. Most a hatalmat ezt nem ilyen nagyon sötét kontextusban képzelem el, hogy ott kacagnak a sötét szobákban, hanem hogy egyszerűen abból adódóan, hogy hány ember használja a termékeiket, szolgáltatásaikat, és ebből adódóan mondjuk milyen adatmennyiség halmozódik fel náluk, hogy ha csak az adat oldaláról nézzük, de nyilván nem csak arról tudjuk nézni, akkor mondjuk mi lesz 30-40 év múlva a nagyvállalatok, és igen, a politika csinálóknak tulajdonképpen a viszonya, hogy merre billen majd a mérleg, és én tényleg el tudok képzelni olyan kort, nyilván hazabeszélve is egy kicsit, ahol abszolút felértékelődik a márkáknak a szerepe, és akkor itt jön be az igazán az, hogy mennyire fontos az, hogy a fogyasztók azok biztonságban tudják magukat az adott márkánál, amikor tényleg minden egyes otthonunkban be van kötve minden, annyira connected életünk lesz, akkor jól sáfárkodjunk ezzel a mindennel, amink lesz.
Mondjuk milyen vicces lenne az, hogyha nem demokraták meg republikánusok között választanák, hanem következő 4 évben Binget vagy Google-t lehet használni, mert az a jobb.
Egyébként pont a beszélgetés elején említettem ugye a Szabó Béla kiáltványát, és abban az áll, hogy nem márkát, hanem társadalmat építünk, hogy ennek a felelősségét akkor ti átérzitek?
Én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy ott tartunk már, vagy
és hogy... 30-40 év múlva, amit említett
Simán lehet, hogy 30-40 év múlva ott leszünk, de akkor az már egy teljesen más setup lesz. Tehát ameddig finomkodva kell a társadalmi kérdésekhez hozzányúlni egy vállalatnak, vagy éppen a vezérigazgatójától függ, hogy ő belemegy abba, vagy éppen milyen háttérmegállapodások vannak érvényben, addig azt gondolom, hogy ilyen nagyon nagy változás ebben nem lesz. Ha szerkezetileg megváltozna mondjuk ez az egész, akkor lehet.
Lehet, naív vagyok, de én hiszek ebben. Tehát az, hogy hosszú, tehát hogy olyan nagy márkák, mint a Dáv és a Baba, és tényleg rengeteget investálunk, sok emberhez szólunk, példát kell mutatnunk, tehát nincs is más út azon kívül, hogy olyan kreatív anyagokat, és olyan témákkal szembesítsük az embereket, ami valamilyen pozitív változást idéz elő. Hiszen annyi minden van, ahol ezt el lehet érni, és ez valahol visszakapcsolódik a hitelességhez is, az előző kérdésedhez, hogy persze ehhez egyik út a purpose, és ez nagyon fontos, hogy meglegyen. A másik út meg az, hogy nem másik út, hanem az alap meg a funkcionalitás, tehát az, hogy az alap 6P egyébként rendben legyen, ami nálatok a telekomnál a biztonság, nálunk az, hogy a termék amúgy tudja azt, amit elvársz tőle, annyiba kerül, amennyit hajlandó vagy kifizetni, elérhető-e a polcon, biztonságos a használata, és amúgy az az üzenet, amit szeretnénk átadni, az eljut-e egyáltalán a fogyasztóhoz, úgyhogy összességében úgy lesz ez hiteles, hogyha tényleg ez is rendben van, és amúgy egy nagyon releváns purpose-re épül, és ezzel mi példát tudunk mutatni, akár a társadalmi szinten is, akár versenytársi szinten is.
Épp az jutott eszembe, hogy ma már egyre több hirdetésben vannak valódi nők, és ez nem csak DAF kampányban.
És ez nem egy fenyegetés, hanem ez szuper, hogy így van, mert szerintem van min dolgozni ebben a témában.
Igen, lépésről lépésre szerintem azért ebben van potenciál. Nem próbálok nem belegabajodni ebbe a gondolatmenetbe, de még nekem se kristálytiszta, hogy mi van ezzel kapcsolatban a fejemben. Én valahogy úgy érzem, hogy valami nek a másik oldalon is nagyon meg kell változnia ahhoz, hogy társadalmi változásban is gondolkodjunk, nagy szkélben, ne csak idézőjelben, mutatom a podcastben, márkaépítésben. És ez pedig a szkepszis, ami sajnos olyan szinten jelen van szerintem a társadalmakban, és itt most tényleg nem csak a magyarról beszélek, ami egyfajta következménye annak a előző 20-30 évnek, ami mondjuk így a vadkapitalizmus felől érkezik, és amiben igenis sajnos nagyon sok vállalat és márka visszaélt azzal a hatalommal, hogy akkor megint beidézem ezt a bűvös szót, ami volt. Tehát azért generációk nőttek úgy fel, hogy rossz tapasztalatuk van azzal a kapcsolatban, hogy igen, át tudják őket verni, igen, nincsenek biztonságban a dolgai, igen, vesz terméket, és az nem jó, igen, ez a user journey, amire nekünk most ilyen szavaink vannak, az milyen már. Szóval, hogy egyszerűen nem elégedett. És ez a sok nem elégedetlenség, és most semmi olyanról nem beszélek, hogy hát ezt már oldalon jól elszúrták, mert itt bénáztak meg minden, vagy rossz indulatok voltak, nem ez történt, egyszerűen csak ez egy ilyen evolúció, amin végig kell menni sok-sok tudományterületnek, hogy odaérkezni, hogy mi most már nagyon prompt user journey-kről tudunk beszélgetni, meg purpose-ről tudunk beszélgetni. Ennyi idő kellett tulajdonképpen, hogy ez beleérjen abba a sztoriba, ahol most vagyunk, és hát nyilván mi most se vagyunk egy ilyen paradicsomi állapotban, de közben meg, ahogy a mi oldalunk, mondjuk a vállalatok oldala fejlődött, hát fogyott a türelem a fogyasztói oldalon, az emberek oldalán, és például az, amikor most arról beszélünk, hogy a reklámszkepszis, vagy az, hogy a hirdetések től való óckodás, vagy jaj, már megint reklám. Hát miért
greenwashing.
Igen, abszolút, ez is egy ilyen jó példa erre, hogy miért közeledik felém ez a márka, hát biztos valamit ugye akar, meg ez is csak egy reklám, ugye ezekkel a szkepszisekkel mindannyian találkozunk. Nagyon érdekes példám erre, hogy a Telekom Craft, ami nekünk a fiatalok felé történő szerepvállásunknak a platformunk, van egy Craft Lab elnevezésű ilyen közösségi tér, amit Debrecenben az egyik irodánk átalakításával hoztunk létre, azért, hogy ott a fiatalok össze tudjanak gyűlni, kipróbálják a nagyon jó digitális eszközöket, tudjanak podcastot csinálni, videót, stb. És ez teljesen ingyen, nagyon demokratikus módon tudják használni, befoglalnak és jönnek, mennek, tulajdonképpen arra használják a helyet, amire szeretnék. De hogy ez hosszú hónapok voltak, amíg nekünk sikerült átvinnünk ezt, hogy igen, ez ingyen van, igen, ez ennyire egyszerű, igen, ez nem azért van, hogy amikor csekkolsz ki, akkor majd lehúzzuk az adataidat, és akkor majd megpróbálunk valamikor máskor majd valamit eladni. Nem erről van szó, hanem egyszerűen ez a szerepfelfogásunk ott helyben is. Szóval, hogy visszatérek az elejére a gondolatmenetemnek, hogy talán ennek a bizalomvesztésnek, szkepszisnek kellene ahhoz egy kicsit megváltoznia, hogy, és akkor szerintem van arra esélye azzal kapcsolatban, amit az előbb beszéltünk a fiatalabb generációkkal, hogy egy ilyen befogadóbb közegbe érkezzen meg az, amit csinálunk, és tényleg egy ilyen tulajdonképpen partnerként tekintsenek az emberek a márkákra, ne csak úgy, hogy igen, megveszem tőle azt, amire szükségem van, de úgy is, hogy más szempontokból, vagy más alkalmakkor is egy ilyen hasznot hozzak abból, amit ők akarnak tenni.
De ez vissza kell osztani, ez kell, amit mondasz, hogy, hogy ne hátsó szándékkal csinálja azt a cég, amit csinál, hanem tényleg csak azért, hogy segítsen. És ez ritkán van szerintem, hogy erre a tulajdonosok szánnak, és azt mondják, hogy jó, akkor ennyivel kevesebbet viszünk haza év végén, de legalább valami jót csinálunk.
Akkor, ha jól értem, most vagyunk a nulladik ponton, és akkor 30 év múlva folytatjuk. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
Úgy legyen, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Cultural Bites. A Kreatív és a Telekom márka transzporter sorozata.